Hittanóra újra test teológiája. Egy rövid szünet után, hiszen más témák kerültek elő az elmúlt hetekben. A mai fejezetnek, konkrétan a hetedik fejezet ebből a könyvből, a címe pedig a házasság, mint az isteni szeretet emberi jele. Ez következik most. A múltkor a házasságról, mint isteni ajándékról beszéltem, ez a mostani pedig inkább a szentségnek, a házasság szentségének az emberi oldalát, mint a szentségnek a jelét hivatott magyarázni. Kezdjük ott, hogy mindnyájan valahogy felnőttünk, valahogy belekerültünk a felnőtt korba, és megtanultuk ki hogyan a maga környezetében azt, hogy mit jelent a szeretet. Megtanultunk valamit abból, hogy hogyan lehet ezt megélni. Volt, aki abban nőtt bele, hogy megtanulta elfogadni az ingyenes szeretetet, és ez épült bele szívébe, testébe, lelkébe. Más valaki pedig inkább a perfekcionista oldalra hajlik, és úgy gondolja, hogy a szeretetért valamit el kell teljesítenie kell, valamit el kell érni, hogy azt megkapja. Azért kezdem ezzel a gondolattal, illetve ellentéttel egy kicsit, mert ugyanez megmutatkozik később abban, hogyan tekintünk magunkra, hogyan tekintünk a saját testünkre is, amely éppen arra hivatott, hogy kifejezze a szeretetet, illetve elfogadja a szeretetet. Sokan úgy gondolják, hogy a szentek tökéletesen kiegyensúlyozott emberek, akiknek semmi problémájuk nincsen, és ezért nekünk is ilyennek kell lennünk. Persze, ezt nem lehet megvalósítani. Hogyha úgy gondolnánk, hogy ezt meg lehet valósítani, vagy meg kell valósítanánk, akkor csak azt tudjuk tenni, hogy elrejtjük a problémáinkat, és úgy teszünk, mintha nem léteznének. Hadd hivatkozzak itt arra a tegnapi evangéliumi részre, ahol a farizeusoknak éppen ezt rója föl Jézus, hogy a belsejüket mint egy eltakarják, és nem néznek szembe magukkal, olyanok, mint a jeltelen sírok, ahogy pedig a mai evangéliumban van róluk. Nem néznek szembe magukkal, és úgy gondolják, a külső cselekedeteikkel képesek elérni, hogy igazak és tökéletesek legyenek. Jézus mégis jeltelen síroknak mondja őket, akik tele vannak belülről mindenféle rothadással. A szentek tehát nem azok, akik elrejtik a gyengeségeiket, vagy nem tekintik valóságosnak, hiszen ilyen ember az Úr Jézuson és a szűzanyán kívül nincs senki más. A szentek azok, akik elismerik, hogy vannak problémáik és vannak bűneik is, de megtanultak bűnbánatot tartani, megtanultak visszatérni Istenhez. 16. Benedek pápa mondja egyik helyen, hogy a szentek nem a mennyből pottyantak ide. Pontosan olyan emberek, mint mi vagyunk, akiknek ugyanúgy megvannak a maguk gondjai, mint nekünk. A szentek megtanultak kiengesztelődni egymással, megtanultak bocsánatot kérni egymástól, amikor bűnt követtek el, amikor bántottak másokat. Nagyon fontos, hogy így lássuk magunkat. Ez az igazi életszentség, és ez a fajta életszentség mindannyiunk számára elérhető. Itt tehát nem kell eltemetnünk megtörtségünket, hanem megvallanunk. Itt kezdődik az igazi szabadság. A gyengeségeink megvallása nem korlátozódik a gyónás szentségére, hanem az egész keresztény élet alapelve ez. jót hoz ki abból, amit a bűnbeesés elrontott. Emlékszünk a Teremtés könyvében arra a képre, ahogy Ádám és Éva a bűn elkövetése után elbújnak Isten előtt, elrejtőznek az erdő fái között, hogy Isten ne lássa őket. Minthogyha ez mentesítené őket, vagy megmentené őket a bűntudattól. De nem ez a megoldás, hanem az, hogy kijönnek Isten elé, és Isten az, aki újra fölöltözteti őket. Kijönni Isten elé, kijönni az elrejtettségből, és nem megtagadni, hanem elismerni megtörtségünket, azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten irgalmát. Hiszünk Isten szeretetében. Így szabadulunk csak meg a félelemtől, ha hiszünk ebben a szeretetben. Isten ugyanis nem fog ledorongolni és elítélni minket, hanem átölel, megbocsát és meggyógyít. Ilyen szeretettel kell szeretniük egymást a hitveseknek is. Olyan szeretettel, amely lehetővé teszi, hogy szégyenkezés nélkül legyenek úgymond mezítelenek. Hogy a belső látás teljes békével lássák és ismerjék egymást. Ez a hitvesi szeretet nem rejteget egymás elől semmit. És ez teljes átható és teljesen tiszta tekintettel képes egyik a másikra nézni ebben a szeretetben. Amint azt mindannyian jól tudjuk, nem csak testi síkon, hanem emberségünk legmélyebb lelki szintjén is igazából félünk a mezítelenségünktől. Az igazi szeretet azonban nem fél a másik ember bibircsókjaitól. Sőt, pontosan akkor mutatkozik meg, mennyire erős az ilyen szeretet, amikor a szeretet személy elbotlik, és a gyengesége is, sőt akár a bűnei is napvilágra kerülnek. Aki valóban szeret, az nem vonja vissza ilyenkor a szeretetét, tehát amikor másiknak a bűne kiderül, hanem a másik ember hibáinak és fogyatékosságainak teljes tudatában is, és még inkább szereti. Az ember értéke ugyanis sohasem függ ezektől. Ezt a gonosz lélek keveri össze mindig, és sokszor beleesünk abba a hibába, hogy a hibáink és a bűneink miatt a magunkat is elítéljük. A dolgunk csak az lenne, hogy a bűnt ítéljük el, azt bánjuk meg, magunkat pedig engedjük Isten szeretetével szeretni.
In sempiterna secula.
A paradicsom kertben a férfi és a nő, ahogy olvassuk, teljesen mezítelenek voltak a bűn elkövetése előtt. Nem jelentett ez nekik előtte problémát. Éppen mi azért, mert nem volt bűnük, nem volt elkismeret furdalásuk, bűntudatuk. És teljesen természetes volt számukra, hogy egymás szeretetében otthont találtak. A bűn elkövetése után pedig mindez megváltozott, és nem bírták már elviselni ezt a átható tekintetét a másiknak. Miért? Azért, mert úgy gondolták, hogy nem méltók a szeretetre. És itt kezdődik az emberi történelemnek ez a véget nem érő próbálkozása, hogy valahogy kiérdemelje a szeretetet. De Isten már ott a Teremtés könyvében megmutatja, hogy ez nem lehetséges, és nem is kell erre törekedni, hogy kiérdemeljük a szeretetet. Krisztus ezt mutatja meg teljesen végérvényesen és világosan, azért hal meg értünk, hogy higgyük már el, nem kell kiérdemelnünk a szeretetet, hanem tudjuk egyszerűen elfogadni a szerető atyának ezt a hozzánk való közeledését. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha egymás közötti, vagy a hitvesi szeretetet egyszerűen csak arra törekedve konkrétan, és egymást szem előtt tartva meg lehet élni. Azonban ez csak akkor fog működni, tehát a férfi és a nő közötti ilyen igazi teljes szeretet akkor fog működni, ha megtanulunk gyógyító módon imádkozni is. Megváltó erővel imádkozni, írja Christopher West. Mit jelent ez? A valódi bensőséges imádság az a hely, ahol megszabadulhatunk álarcainktól. A másik ember egyáltalán a lélektan vagy segítők önmagukban elvezethetnek minket oda, hogy felfedezzük a saját gyengeségeinket, de hogy le is tegyük az álarcainkat, amiket viselünk, ehhez csak az imádságban az Istennel való találkozás fog minket elvezetni. Az Úr olyannak szeret minket, amilyenek vagyunk. Itt átadhatjuk magunkat neki, hogy tisztítson meg és formáljon át minket. Amikor itt az imában az Úrral együtt megtanuljuk befogadni az ő szeretetét, amellyel ő szeret minket, akkor felszabadulunk. Ekkor szabadulunk fel arra, hogy másokat is ugyanúgy tudjunk szeretni. Még egyszer, ismétlem, nem fogjuk ezt egyszerűen a személyek, az emberek közötti interakcióban megtanulni, ezt a fajta önzetlen szeretetet, csak akkor, hogyha befogadtuk a megváltó szeretetet, aki a bűneink ellenére is szeret minket. Ez nem annyira értelmi, gondolkodási munka, hanem inkább egy misztérium, amikor odahelyezzük magunkat az Úr elé, a Szent Jónásban, az oltári szentségben, amikor magunkhoz vesszük, ő alakít át minket, és ahogy Szent János apostol is mondja, mi befogadtuk a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Egyszerűen ezt csak elfogadjuk, és bensőleg ő átalakít. Tulajdonképpen elfogadjuk azt a misztériumot, hogy Krisztus szereti az egyházát, és egyesül vele. A szentségekben ez történik. Krisztus egyesül egyházával, és ebben az egyesülésben alakulunk át mi is. Szabadulunk fel. És itt válunk igazából emberi jeleivé az Isten szeretetének. Már sokszor volt szó arról, hogy a házastársi szerelem Isten szeretetének a jele. Először a testbeszéd fogalmát vegyük most górcső alá, ahogy ezt második János Pál pápa is teszi a test teológiája előadásaiban. Ennek segítségével a testbeszédet kicsit közelebbről átvizsgálva meg fogjuk érteni, hogy mit jelent az, hogy a testünkkel tudjuk kifejezni az Isten szeretetét. Később aztán ránézünk az énekek énekének a két szerelmesére, továbbá Tóbiás és Sára házasságára is. Mint olyan bibliai példákra, ahol a házas pár, kiki a maga módján, a testbeszédét az igazságnak megfelelően beszéli. Második János Pál kijelenti, hogy minden házas pár megtalálja a helyét abban, ami a házasság szentségi jelét alkotja. Mindkét pár tesz azért, hogy ez a jel megfeleljen az igazságnak. Itt a Tóbiásra, Sárára és az énekek énekeinek a párjára gondol, tehát mindkét pár tesz azért, hogy megfeleljen ennek az igazságnak, ezt majd később látni fogjuk. Ahogy már az elején említettem, ennek a fejezetnek a címe a házasság, mint az isteni szeretet emberi jele. Nem könnyű elsőre felfogni ezt a címet. Miről is van itt szó? A házasságról, ami egy jel, emberi jele, testben való jele annak, ami Istenben el van rejtve, ami Istenben láthatatlan. Tehát az isteni szeretet emberi jele, a házasság. Hogy ez konkrétabban mit is jelent, erre nézzünk rá továbbiakban. Minden szentséghez szükség van olyan testi jelre, amely közli a lelki valóságot, a misztériumot, a láthatatlant. A keresztség fizikai jele például az, amikor keresztvízzel lemossuk a keresztelendőt. Itt az fejeződik ki, hogy az illető személy lelki és szellemi síkon megtisztul az áteredő bűntől. Nem csak jelképről van szó egyszerűen, hanem egy olyan testi jelről, ami alatt miközben ez történik, megvalósul a láthatatlan valóság. Milyen jele lehet a házasság szentségének? Ennek a szentségben mi lehet az a jel, az a vízhez hasonló jel, ami a keresztségben van? Mi fejezi ki itt Isten szeretetének lelki misztériumát? A századok során alapvetően kétféle felfogás uralkodott ezen a téren. Egyes teológusok a házassági fogadalmakat tekintették ennek a jelnek, vagyis amikor a házas felek egymás felé kifejezik, az, hogy házastársai akarnak lenni egymásnak. Mások szerint pedig a házasság elhálása ez a jel. Második János Pál rámutat arra, hogy mindkét álláspont helyes, csak ezek ne szakadjanak el egymástól. Tehát a szó is mind testi jel, mind a beszéd önmagában egy testi kifejeződés, érvényes jel, de ugyanakkor maga az elhálás is, a házasságnak az elhálása is elválaszthatatlan ettől. És tulajdonképpen ekkor válik érvényessé egy házasság, az egyház jog szerint is, amikor azt elhálják. Amíg ez nem történik meg, addig a házasságról, ami bár megtörtént szóban a beleegyezés, addig a Szent Atya által még fölbontható. A házasság szentségi jele többféle dolgot is magában foglal. Igazából elkezdődik a házastársi beleegyezéssel az esküvőn, folytatódik a házasság elhálásával, majd pedig házas életük során maga a házaspár lesz a jel. Tehát nem csak addig tart a házasság szentségének a jele, nem csak akkor beszélhetünk róla, vagy addig, amíg megtörténik a beleegyezés és az elhálás, hanem folyamatos ez a jel. Folyamatos szentségi jel a házaspár maga. Éppen testük által, a férfi és női testük által lesznek ezzé a jellé, amely hatékonyan közvetíti továbbra is a házasság misztériumának üzenetét, vagyis Isten szeretetét. Ahogy már mondtam, a keresztség, mint szentség közvetíti a bűntől való megtisztulást, ugyanígy a Szent Jónás szentsége is, a bérmálás szentsége közvetíti az olaj és a püspök szavai által a Szentlélek ajándékát. A házasság szentsége mit közvetít? Milyen misztériumot? Isten szeretetének a misztériumát. Azt, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Ez a jel, a házasság szentségének a jele látható lesz a világban. Ami egyébként el lenne rejtve, hiszen Isten szeretete nem látható, nem fogható meg, még a templomban sem. Úgy, hogy ott valaki átölelne, megszólítana, hanem itt konkrétan a házasság szentségében a férfi és a nő egymás iránti szeretete, önátadása fejezi ki a szeretetnek, isteni szeretetnek ezt a misztériumát. Értjük és valószínűleg így sejtjük már, hogy az Isten szeretete mennyire jelen akar lenni az emberben egészen a testi síkon. Ezért is mondja Jézus, hogy amikor egyel e kicsinyek közül ezt meg azt tettétek, velem tettétek. Amikor nem tettétek, velem nem tettétek. Mindannyian tudjuk, hogy a testünknek is megvan a maga nyelve. Taglejtésünkkel sok mindent kifejezhetünk, anélkül, hogy csak egy szót is szólnánk. Az integető kéz azt mondja, hogy szia vagy viszlát. A várándítással azt fejezem ki, hogy például nem tudom. A felemelt ököl is kifejez valamit. Mérges vagyok. A testbeszéde a nemi aktus során is elképesztően sokat mondó. Amint azt II. János Pál nyíltán megjegyezte, a gesztusok és testi reakciók, a feszültség és az élvezet egész dinamizmusa által, melynek közvetlen forrása a test a maga férfiasságában, illetve nőiességében, az akcióban és interakcióban lévő test, az ember, a személy beszéde. Tehát, amit itt felsoroltam, magának a testnek a cselekvése a nemi aktus során is beszéd, testbeszéd. Ezért itt tudja leginkább és legmélyebben kifejezni magát a férfi és a nő, itt tudja leginkább kifejezni azt a misztériumot, amit a házasság jelez. És éppen azért, mert férfi és nő. De vajon mit hivatott kifejezni a nemi aktus? Mi az igazi nyelve, mi az igazi értelme? Ahogyan a test II. János Pál által kidolgozott teológiának kifejtése során mindeddig már hallottuk, a Teremtő úgy álmodta meg a férfi és a nő testi egyesülését, hogy az az isteni szeretet Krisztus és az egyház egységének misztériumát fejezze ki. Tehát akár tudunk róla, akár nem, testünk bámulatos erővel képes beszélni. A testi szerelem éppen arra van, hogy az agapé nyelvén szóljon. Vagyis, hogy kifejezze Krisztus szeretetét az egyház iránt. Talán nem sokan gondolkodtak így még a testi szerelemről. II. János Pál pápának, Benedek pápának és Ferenc pápának is a megnyilatkozásaiban a házasságról mindig és egyértelműen így beszélnek a házasság szentségéről. És ez egy nagyon szép fölemelése a házasság méltóságának, vagy másképpen inkább konkrétabban a nemi aktus méltóságának, amiről annál inkább szükséges ma beszélni, minél inkább elnyomják annak igazi értelmét, és csak a fölszínen van róla szó. Nekünk keresztényeknek ismernünk kell a pápáink, utolsó három pápánknak ezt a nagyon fontos tanítását a testről, a nemi aktusról, hiszen itt tudjuk csak igazán felfogni a test misztériumát, a test méltóságát. Ezt a nyelvet, ezt a testbeszédet akkor tudjuk csak igazán beszélni, hogyha helyesen értjük, majd innen folytatjuk tovább. Ha szeretnék beszélni egy idegen nyelvet, mondjuk kínait, akkor hiába tanulom meg csak a szavakat, a kiejtést, ha nem értem, hogy mit mondok, akkor valószínűleg zagyvaságokat beszélnék. Így van ez a testbeszéddel is, amikor szeretnénk megtanulni a test jegyesi beszédének a kifejezés módját, nyelvét. Mit jelent megtanulni, és milyen ez a testbeszéd, a jegyesi szerelem testbeszéde? Ezt csak Istentől tanulhatjuk meg, hiszen ő alkotta a testünket úgy, hogy szentségi jellé váljék, de hogyha csak Isten a saját testünkből szerette volna, hogy megtanuljuk, akkor valószínűleg elég bajban lennénk. Ezért ő maga emberré lett, testé lett az ige, hogy megmutassa nekünk, hogyan történik ez a testbeszéd, hogyan fejezhetjük ki testünkkel a szeretet nagy misztériumát. Krisztus tehát ő mutatta meg nekünk ezt a testbeszédet. Azt mondta az utolsó vacsorán, ez az én testem, mely értetek adatik. Ez a kehely, az új szövetség az én véremben, mely értetek kiontatik. Itt a szívéből szól, és így nyilatkoztatja, így nyilvánítja ki szeretetét az utolsó vacsorán. Így mutatja meg, hogy Frigyre kíván lépni a mennyasszonyával. De ezt majd a kereszt nászágyán valósítja meg szavak nélkül. Ezt a kifejezést, hogy kereszt nászágya nem én találtam ki, és nem is Christopher West, hanem ez még az egyházatyáknak az imádságában, elmélkedéseiben született meg az első századokban. Tehát a kereszt nászágyára feküdt Krisztus, hogy így a szavak nélkül fejezze ki szeretetét, jegyese az egyház iránt. Ez tehát a test igazi beszéde, amiben kifejezi a szeretetet. Ezt kell megértenünk először. Krisztus így túlcsordulóan beteljesítette a test jegyesi értelmét. A végsőkig megmutatta, mi is a jegyesi szerelem. Mire hív minket? Mit kíván tőlünk? És hogy igazán mire is tesz képessé minket a feltámadás erejében? A korlátaink, gyengeségeink és bűneink dacára Jézus erejéből az ő irgalmára hagyatkozva képesek leszünk mi is élni ezt a fajta szeretetet a testünkben. Ha nem bízzük magunkat Isten kegyelmére és irgalmára, akkor eltávolodunk ettől a belső valóságtól, a szeretetnek ettől a isteni képességétől. A testünk akkor nem az ő szeretetét fogja kifejezni, hanem valami mást, olyan szeretetet idézőjelben, ami tele van önzéssel. Éppen ezért mindent, amit szeretetnek nevezünk, Krisztus szeretetéhez kell mérnünk, aki azt mondta, ez az én testem, mely értetek adatik. Ez az én vérem, mely értetek kiontatik. És négy fontos valóságban fejeződik ki ez a krisztusi szeretet, és ezzel fogjuk ma befejezni a hittanórákat. Krisztus először is szabadon ajándékozza magát, azután maradéktalanul, fenntartás nélkül, harmadszor visszavonhatatlanul, negyedszer pedig életet fakasztó módon. Hogyha jól odafigyelünk, akkor a szeretetnek ez a négy kifejeződése tulajdonképpen a házasság szentségének, a házasság létrejöttének az alapfeltételei, amit az esküvőn ki is fejeznek egymás felé, ki is fejez a jegyes pár egymás felé. Vagyis szabadon ajándékozzák magukat egymásnak a házas felek. Nem számítgatnak, amikor odaadják magukat, hanem mindvégig. És visszavonhatatlanul, majd életet fakasztó módon, vagyis a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza őket, őket is vállalják. Az egyház tanítása szerint tehát, és konkrétan a házasság szentségének létrejöttében, a férfinak és a nőnek ki is kell fejeznie ezt a maradéktalan négy oldalú odaadását a szeretetnek. Innen folytatjuk majd tovább ezt a fejezetet a test teológiájából. Remélem, hogy jövő héten tudunk találkozni. Köszönöm a figyelmüket, Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.